Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A tridenti zsinatot követő fél évszázad intellektuális és spirituális megújulása jelentős gondolkodók egész sorát adta a katolikus egyháznak. Közéjük tartozott az a François de Sales de Boissy is, akit ma Szalézi Szent Ferenc néven a barokk lelkiségi irodalom egyik legnagyobbjaként tartunk számon. Ferenc főúri család gyermekeként 1567-ben látta meg a napvilágot a savoyai Château de Sales kastélyban, Torrens közelében. Kisfiúként mélyen vallásos szellemben nevelkedett, ám szülei jogi, politikai pályára szánták. Iskoláit La Roche és Annecy kollégiumaiban kezdte meg, és bár nem készült papi pályára, már 11 évesen felvette a tonzúrát, hogy egyházi javarralmat nyerhessen. 1581-ben került a Párizsi Egyetemre, ahol a jezsuiták által vezetett Collège de Clermont növendéke lett. Bölcseletet és némi teológiát tanult, apja akaratának megfelelően a jogászi hivatásra készült. Tanulmányai mellett a szülői elvárásoknak engedelmeskedve jártasságot szerzett a kor nemes uraitól elvárható módon lovaglásban, vívásban, táncban is, de figyelmét egyre inkább teológiai témák, vallási kérdések kötötték le. 1588-ban a vallásháborúk által dúlt Franciaországból Itáliába került, hogy a Padovai Egyetemen fejezze be jogi stúdiumait, és ekkor került kapcsolatba a neves jezsuita lelkimesterrel Antonio Possevinoval. Miután 1591-ben elnyerte a jogi doktorátust, hazatért, és rövid ideig Chambéry bíróságán töltött behivatalt. Apja ekkor már feleséget is kiszemelt számára, ő azonban a jognak hátat fordítva, némi vívódás után a papi hivatást választotta. Családi kapcsolatai révén még laikusként rövidesen kinevezést nyert a genfi káptalan prépostjává, a püspökség és a káptalan ekkora kálvinistává lett Genf helyett a közeli, Savoya területén lévő Annecyben működött, 1593 végén pedig miután apja jóváhagyását is elnyerte, pappá szentelték. Genf püspöke új papját ezt követően a Savoya uralma alá került, ám Genf protestáns hitét valló Chablaise vidékére küldte, hogy az ottaniakat, akiket korábban fegyveres erőszakkal próbáltak erre rákényszeríteni, igyekezzen visszatéríteni a katolikus egyházba. Ferenc nagybátyja kíséretében 1594-ben indult útnak a Szentírást és Roberto Bellarmino katekizmusát víve magával. Járták a vidéket, prédikáltak, ám kevés sikerrel. Veszélyeknek is ki voltak téve, hol farkasok elől menekültek, máskor orgyilkosok törtek rájuk, a helyiek igen ellenségesen és elutasítóan viselkedtek, volt, amikor csak nem meglincselték. Ferenc ekkor a térítés új formájához folyamodott, nyomtatott röplapokat kezdett terjeszteni, amelyekből később Viták címen közreadott gyűjteménye állt össze. Az írás és a szó együttes hatása lassan eredményeket hozott. 1596-ban egy helyi birtokos majd egyre több falusi tért vissza a katolikus hitre. Munkájára a genfiek is felfigyeltek, aminek az lett az eredménye, hogy nyilvános hitvitán találkozott ottani teológusokkal, titokban pedig személyes megbeszélést folytatott Theodor Bézával, Calvin utódával is, akivel a felekezetek közötti vitás kérdésekről váltott a gondolatot. Működésével igen elégedett volt Grenier Grenf katolikus püspöke, aki elérte, hogy 1600-ban kinevezzék az egyházmegye koadjútor segédpüspökévé. Közben súlyos betegségbe esett, ám felgyógyult és Rómába ment, ahol 8. Kelemen pápa bizalmával fogadta, ő pedig különösen a jezsuiták, a Néri Szent Fülöp által alapított oratoriánusok és a sarutlan karmelita nővérek mellett kötelezte el magát. 1602 végén tért haza, ahol Annecy székhelyjel Genf püspökévé választották. Azonnal hozzálátott egyházmegyéje megújításához, bevezette a tridenti reformokat, megszervezte a korábban elhanyagolt hitoktatást, több szerzetes rendet is igyekezett megnyerni munkájához. Ebben az időben teljesedett ki hitszónoki és írói képessége, egyre többen hallgatták beszédeit, olvasták hitvédelmi és lelkiségi munkáit, tisztelők és rajongók serege vette körül. Bár püspöksége Savoya területén volt, egyre gyakrabban hívták francia földre, így prédikált Dijonban, Lyonban, eljutott Párizsba is. Idővel folyamatos kapcsolatba és barátságba került Savoya hercegével, IV. Henrik és 13. Lajos francia királlyal, akik rendszeresen Párizsba hívták. De főpásztori kiválóságát Róma is elismerte, és bár csak néhányszor fordult meg az örök városban, levelezése révén 8. Kelemen és 5. Pál pápák idején tanácsaival még az egyház kormányzásából is részt kapott. Legfontosabb ilyen fellépése az volt, amikor Bellarminóval és másokkal együtt elérte, hogy a Bagnez-Molina féle kegyelemtani vita ne az utóbbi elmarasztalásával, hanem mindkét fél igaz hitűségének elismerésével és a további ellenségeskedés megtiltásával érjen véget. Széleskörű népszerűségét nagyban növelte rokon szembet ébresztő személyisége is, hiszen szelíd, önzetlen, kedves ember volt, a hite melletti álhatatos kiállás mellett közismert volt egyszerűsége, igazságérzete, türelme, az elesettekkel, rászorulókkal szembeni jósága, de az a bölcs tapintat is, amely térítő munkáját mindvégig jellemezte. Élete nagy pillanata volt, amikor 1604-ben Dijonban nagybölcsi prédikációi idején megismerkedett egy fiatal özvegyasszonnyal, Jean-François Frémiot de Chantallal, ahogy ma ismerjük, Chantal Szent Franciskával. A buzgón vallásos, a szerzetesi élet felé vonzódó 4 gyermekével magára maradt fiatalasszonyt mélyen megérintette a püspök személye és a belőle sugárzó lelki erő. Némi szelíd erőszakkal elérte, hogy Ferenc legyen a lelki vezetője, akinek irányítása alatt élete teljesen átalakult, árvák, szegények, betegek ápolásával kezdett foglalkozni. Fontolgatta, hogy karmelita apáca lesz. A püspök tanácsára azonban végül még 1607-ben úgy döntöttek, hogy új, a világban élő és tevékenykedő női szerzetesi közösséget alapít. A püspök, akivel annak öccse és egyik lánya házassága révén rokoni kapcsolatba is került, Annecy-ben egy házat bocsájtott Franciska és első társnői rendelkezésére, akik így életre hívták 1608-ban a vizitációs apácák kongregációja nevet viselő női szerzetes rendet. A következő 2 évtizedben azután a közösség a püspök folyamatos támogatásával gyors fejlődésnek indult, sorra alapította házait, Ferenc pedig saját gondoskodása mellett megnyerte a nővérek számára a lazarista rend alapítójának, Vincent de Paulinak, a későbbi Páli Szent Vincének lelki támogatását is. De a püspök tollával is igyekezett támogatni a nővéreket, hiszen rendi szabályzatok összeállítása mellett számukra írta Isten szeretetéről címet viselő lelki kalauzát. De nem csupán ez a mű, hanem számtalan levél, homília, értekezés is kikerült ezekben az években a genfi püspök lelki-szellemi műhelyéből. Ezek sorából a legfontosabb a Filótea, avagy a jámborság útja, a barokk idők egyik legolvasottabb spirituális munkája, kézvezető a nagy közönség számára az üdvösség felé vezető úton. Az 1608-ban megjelent és még a szerző életében számtalan kiadást megérő, a hívek körében azóta is kedves lelki olvasmánynak számító munka előzménye a püspöknek unokahúgával folytatott levelezése volt, a neki szánt útmutatásokból állította össze magát a művet. Az évek során azonban a megfeszített munkának, egyre szigorúbb aszkézisnek és amúgy is gyenge fizikumának köszönhetően Ferenc egészsége gyorsan hanyatlott. 1618-ban még egy utolsó alkalommal elutazott Párizsba, ám ha tehette, már csak műveivel, egyházmegyéjével és szerzetesi pártfogoltjaival foglalkozott. Nem tudott viszont kitérni az elől a felszólítás elől, hogy 1622-ben vitás politikai és egyházi ügyek rendezése céljából a francia királlyal és Savoya fejedelmével találkozzon Avignonban, ahol az emberek prédikációi meghallgatására is nagyon készültek. Amikor dolga végeztével télvíz idején visszaindult Lyonban a vizitációs néven nővérek ottani kolostorában, egy hónapra megállt. Bár már igen gyenge volt, még megtartotta adventi és karácsonyi prédikációit, ám az ünnepek után szélütés érte. Néhány hete volt már csak hátra. Környezetétől, a nővérektől még elbúcsúzott, 1622. január 24-én azonban Jézus nevével az ajkán csendesen távozott az élők sorából. Ott is temették el, de maradványait már a következő esztendőben átvitték Annecybe. 7. Sándor pápa 1661-ben emelte a boldogok, 4 évre rá 1665-ben pedig az egyház szentjei közé. Amikor a 19. század derekán Boszkó Szent János új, a kallódó fiatalok nevelésére hivatott szerzetes rendet alapított, annak nevében szaliziánusok közösségéként is róla emlékezett meg. 1877-ben pedig 9. Pius pápa az egyháztanítók sorába emelte Szalézi Szent Ferencet. Mivel hitvédő munkáját a maga idejében új módon röplapokon terjesztve, publicisztika formájában végezte, és azt az elvet vallotta, hogy vitatkozz bár erőteljesen, de mindig mértékletesen és jó indulattal, ma ő az újságírók, írók, szerkesztők, a katolikus sajtó, legújabban pedig az elektronikus média az internet védőszentje. Ferenc egész életében író ember volt, aki hatalmas, 27 kötetet megtöltő életművet hagyott az utókorra. Írásai zöme levél, hitvitázó irat, elmélkedés, konferencia beszéd, homilia. Az utána fennmaradt levelek száma több ezer, és jó néhány dogmatikus traktátus is kikerült a keze alól. Művei sorából mégis a legfontosabb a filotéja, a barokkori lelki megújulás fontos eszköze, a katolikus morál, teológiai és spirituális irodalom jelentős alkotása. Műfaját tekintve ez az írás lelki kalauz, az olvasónak szánt tanácsok gyűjteménye, kézvezető a jámbor üdvösségre vezető élethez, nyelvezetes stílus alapján a barokk francia irodalom fontos alkotása. A gondolatmenet kiinduló pontja a jámborság, amely nem más, mint Isten iránti az életet átható szeretet, mely eszköz a bűnöktől való szabadulásra, az üdvösség melletti döntésre, a lélek megtisztítására. Ami erre következik, az az imában, az elmélkedésben, a szentségi életben történő megerősödés, felkészülés az Istennek tetsző életre. Ezt az erények helyes gyakorlására vonatkozó, nagyon is praktikus útmutatások követik arról, hogy hogyan lehetünk jó emberekké. A 4. lépésben Ferenc a világ hívságaival való szembeszállásra buzdít, arra, hogy hogyan fordítsunk hátat a világ fiainak, és kerüljük el a kísértéseket, meg a lelki szárasságot. Ha pedig a lépéseket elvégeztük, az 5. utolsó lépésben, az önvizsgálatban, a lelki gyakorlatokban, az elmélkedésben, Istenhez és Jézushoz fűződő viszonyunk folyamatos elemzésében kell eljutnunk oda, hogy képesek legyünk magunkban kondicionálni, megóvni a jámborságot, amely a keresztény élet értelme, üdvösségünknek a záloga. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel Szalézi Szent Ferenctől és nagyművétől, a Filotéjától. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.